Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki, és énekeljük 65. Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Foglaljunk helyet, és az áldásig maradjunk is így. Helyünket elfoglalva keressük ki tehát 726. számú dicséretünket, és ennek első 4 versét énekeljük. A 726. számú énekünk első verse így kezdődik: jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető Istenünk, megvalljuk, jó a te közelséged, lelked érintése, szavad bíztatása, amely vigasztal a betegségben, bajban, félelemben és gyászban. Gondviselő édes atyánk, vágytunk utánad, hogy színed elé jöhessünk és találkozhassunk lelki testvéreinkkel is. Sokszor tapasztaltuk, hogy felemelő a te közelséged, egyedül létben, az otthoni csendességünkben és közösségben, a te házadban is. Dicsőítünk Istenünk a hittan táborunk áldásaiért, a gyermekeinknek személyesen megszólaló ígékért, amelyeket hirdettél. Köszönjük hittan oktatóink szeretetét, türelmét, szolgálataikat, a kísérők figyelmes segítségét, és nagyon köszönjük ezeket a drága gyerekeket, magukat, akikre azzal a reménységgel nézünk, hogy a jövő gyülekezete lehetnek. Áld meg életüket egyen-egyenként. Könyörgünk most a holnap kezdődő Pátszám ifi közösség hetéért is. Kérünk, áld meg éltető szavaddal, meggazdagító jelenléteddel ezt a kört is, a serdülő fiataljainkat, az elöljáróikat, a segítőket, és a közéjük érkező előadókat, és mindannyiuk szolgálatait is. Köszönjük, Úr Jézus, hogy hűségesen keresel, és hívsz magadhoz mindenkit, kisgyermeket, középkorút és vént. Kérünk, cselekedd meg ezt ma közöttünk is. Szólj, és jöjj hozzánk közel, a te szent igédbe, Urunk. Erre kérünk. Amen. Istennek igéjét olvasom, keresztény gyülekezet a Krónikák második könyvéből, tehát az Ószövetségből, a 28. és 29. részekből válogatott igeverseket. De Áhász király nyomorúsága idején sem hagyott fel hűtlenségével az Úr iránt. Damaszkusz isteneinek áldozott, akik megverték őt, de ő ezt mondta: mivel Arám királyait megsegítik isteneik, ezért nekik áldozom, és így majd engem is megsegítenek. Pedig ezek okozták bukását és egész Izraelét is. Összeszedte Áház Isten házának fölszerelését, és összetörettette Isten házának fölszerelését, az Úr háza ajtóit pedig bezáratta. Azután Áház pihenni tért őseihez, és eltemették őt a fővárosban, Jeruzsálemben, de nem Izrael királyinak a temetőjébe vitték. Utána a fia Ezékiás lett a király. Ezékiás 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának neve Abija volt, Zekárián lánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan ős atya Dávid tette. Uralkodása első évének első hónapjában kinyittatta az Úr házának ajtaját, és kijavítatta azokat, azután visszahozatta a papokat és a lévitákat, és összegyűjtötte őket a keleti téren, és ezt mondta nekik: hallgassatok rám, léviták, szenteljétek meg magatokat, és szenteljétek meg őseitek Istenének, az Úrnak házát. Hordjátok ki minden undorító bálványát a szentélyből, mert hűtlenné váltak őseink, azt tették, amit rossznak lát Istenünk, az Úr, és elhagyták őt. Ezért haragudott meg az Úr Júdára és Jeruzsálemre. És megparancsolta Ezékiás, hogy mutassák be az égő áldozatot az oltáron. Ugyanabban az időben, amikor elkezdték az égő áldozat bemutatását, kezdték el az Úrnak szóló éneklést és trombitálást Dávidnak, Izrael királyának a hangszereivel. Ekkor leborult az egész gyülekezet, az ének pedig zengett, és a trombiták harsogtak. Így állították helyre az Isten tiszteletet az Úr házában. Amen. Kedves testvérek, a mögöttünk hagyott héten, hétfőtől péntekig hittan tábort tartottunk Urkuti konferencia telepünkön. Isten kegyelméből áldásokban gazdag, számos élményt adó táborban lehettek gyermekeink, közel 60-an, 20 hitoktató és segítő vezetésével. Ma, ahogyan a legtöbben tudjátok, az Isten tisztelet végén meg fogjuk hallgatni beszámolójukat, és egy kis film is készült a szép táborukról, amit majd közösen megtekintünk. Kedves szülők, ezek a hittan táborok alapvetően abban különböznek minden más gyerekeknek szervezett tábortól, hogy amit ezek a gyerekek ott hallanak, az valamilyen módon kapcsolatban áll a Szentírással. Bibliai történetek, idézetek, igék és alkalmak jelentik ezeknek a táboroknak az egyediségét. És én hiszem, sőt tapasztalatból mondhatom is, hogy ettől lesz nem csak más, mint minden más tábor, de egyedien meggazdagító. Egyedien meggazdagító, mert az igékben Isten maga érinti a gyerekek lelkét. Kedves testvérek, valahogy úgy van ez, mint ahogyan a választott nép életében visszatérően látjuk, hogy Izrael uralkodói közül igazán sikeres, erős királyok azok lették, akik lettek, akik komolyan vették Isten írott és kijelentett szavait. Akik komolyan vették a mózesi 10 parancsolatot, és akik az élő szóban általában egy-egy Isten prófétája által meghirdetett üzenetét elfogadták, és megcselekedték. A Biblia azt szerint is ítéli meg egy-egy uralkodó értékét, hogy mennyire vette az a király komolyan Isten írott és szóban neki az ő korábban aktuálisan meghirdetett parancsait és üzeneteit. Ez a bibliai mérték, hogy valaki jó királya volt Izraelnek, vagy rossz királya volt. Nos, felolvasott igényben éppen azt látjuk, hogy ez szerint a mérték szerint Áház az Ószövetség egyik legrosszabb uralkodója volt. Ezzel szemben Ezékiás, Júda egyik legkiemelkedőbb uralkodója volt. Az egyik életét rossz kormányzás, rossz szövetségek keresése és kötése, katonai vereségek, idegen isteneknek való hódolás, pogány isteneknek való áldozás, nyomában katonai vereségek és rossz döntések sora. És mindezek nyomában népének siralmas romlása jutása és temérdek szenvedés. A másik életét, vallási reform, az élő Istenhez való visszatérés, okos döntések sora, Jeruzsálem várfalának megerősítése, gazdasági reform, katonai technikai reform, és megmaradás egy olyan éles, nehéz geopolitikai helyzetben, amikor a kor nagyhatalma, Asszíria szorongatja Izraelt, és mégis megmarad egy bizonyos fokú szuverenitás. Egymást követi két király. Egymást követi a trónon apa és fia, és az uralkodók és az uralkodásuk tűz és víz. Ég és föld, élet és halál, áldás és átok. Óriási a különbség. Nem különös ez? Nézzétek Ezékiás királyt. Egész gyermek és ifjú korában rossz mintát látott az uralkodó apjától. Az apja szorongatott politikai helyzetben alávetette magát Asszíria hatalmának. Ebből következett, hogy Damaszkuszból bálványokat hozatott Izraelbe, kidobatta a jeruzsálemi templom szent tárgyait, és a pogány istenek kultusztárgyait vitte oda be. Meggyalázta, megszentségtelenítette a templomot. Sőt, Asszíria király kedvér maga is ott a templomban idegen istennek áldozott. És a feljegyzésekből tudjuk, volt, hogy a fiait is elégette. Áldozatul. Kedves testvérek, az egész magatartásával Isten haragját és ítéletét vonta magára és a népére. Gondoljátok végig, hogy mennyi rosszat látott ez a fiú az apjától, Júda királyától. Ez volt a minta előtte, hogy így kell uralkodni. Azonban azt látjuk, hogy Ezékiás a rossz példák ellenére is egészen másként él és kezd el uralkodni. Azt hallottuk az igében. Ezékiás, idézem, uralkodása első évének első hónapjában kinyitatta az úrháza ajtaját és kijavítatta azokat, azután visszahozta a papokat és a lévitákat és összegyűjtötte őket a keleti téren. Az apja bezáratta Izrael egy fő kultuszi helyének, a jeruzsálemi templomnak az ajtaját. De ő úgy gondolkozott. Az embereket nem elzárni kell Istentől, hanem a közelébe engedni, hogy áldozzanak, hogy imádkozzanak, hogy megtisztuljanak, hogy bocsánatot nyerjenek, hogy erőt és vezetést kapjanak az egy élő Istentől. Kinyitni a bezárt ajtót. Ez volt az ő politikája. És Ezékiás nem várt. Hogy olvastuk? Uralkodásának első évének első hónapjába megkezdi a vallási reformot. Programja világos. Vissza Istenhez, a papokkal kezdődően, a lévitákkal folytatva, és majd a népfiai is jöjjenek. Ha megújulást akarunk, rendet, erőt, hogy Asszíria ne taposson el bennünket, akkor az ébredésnek és a változásnak a templomból kell kiindulnia, mégpedig az uralkodóval és a nép elitjével, a papokkal és a lévitákkal, azaz az írástudókkal és az értelmiségiekkel kezdődően. Vissza Istenhez, és lesz mindenre remény. Íme az ezékiási program. Micsoda király, testvérek, 25 éves ekkor, 25, és érti, hogy a népének hogy lehet egyszer reménye, és hogy változhat meg a sorsuk. És 25 évesen ez a fiú érti, annak ellenére, hogy egész ifjúkorában ennek az ellenkezőjét tapasztalta, és csak rossz mintákat és példákat látott az apja uralkodásából. Döbbenetes. És testvérek, ezen a ponton meg kell állnunk, hogy gondolkozzunk, mert több minden is következik mindebből, de én most csak egy üzenetet szeretnék a szívetekre helyezni, azt az igazságot, hogy a származásunk nem a sorsunk, másként a múltunk nem a jövőnket meghatározó végzetünk. Látjuk ezt Ezékiás történetéből, mert úgy van ez, testvérek, hogy minden család életében, nem csak az uralkodók életében, a gyerekek kapnak rossz és kapnak jó mintákat. A jó mintáinkért, amit édesapánktól, édesanyánktól kaptunk, vagy éppen sokan a nagyszüleiktől, legyünk nagyon hálásak az élő Istennek. Köszönjük meg mindazokat az értékeket, amiket átörökítettek nekünk, talán ők is az ő szüleiktől, amiket szellemi-lelki kincsként kaptunk és továbbadhatunk, ha kapunk utódokat. Azonban minden családban átöröklődnek rossz minták is. És a rosszak veszélyesek a következő generációra nézve. Olyan mondatok, életgyakorlat, szokás, amelyek nem építenek egy növekvő, kinyílóba lévő személyiséget, nem meggazdagítanak, hanem rombolnak, mondom konkrétabban. Az egyik szélsőség, hogy nagy gátlásokat építenek az új generáció, a fiatal ember szívébe, vagy épp ennek az ellenkezőjét, az, ahogyan a minták átöröklődnek, túlságosan, szabadosan kezdenek el gondolkozni az életről. Családokban visszatérően megjelenik az alkoholbetegség, erőszak, fóbiák, öröklődő szorongásra való hajlam, szer vagy kapcsolati függőség. Sok minden lehet, ez igaz? Egyszer eljött hozzám valaki beszélgetni, aki elmondta, hogy szorong, és visszatérően rossz gondolatai vannak. Kérdeztem tőle, hogy volt-e a családotokban öngyilkos. Elmondta, hogy volt több is. Aztán egy hosszú beszélgetés kezdődött. De a beszélgetés végéből úgy álltunk föl, hogy azt tudtam neki mondani, hogy a te utad nem az őseid útja. Ugye te tudod, hogy azért kerültél Isten közös közelségébe, egy élőhitű közösség közelébe, mert a te utad nincs determinálva. A te utad nem az őseid útja. Azért vagy itt, hogy ez az átok szál megszakadjon, ez az átkos láncolat, hogy a családodba visszatérően ellopták emberek az életüket. Ez meg kell, hogy szakadjon. És veled fog megszakadni, ha komolyan veszed Istent, és amit ő mond életről és halálról. Van választásod. Mert testvérek, hadd csengjen vissza majd a fületekbe ennek az igehirdetésnek a mottója, a származásunk nem a sorsunk, és végképp nem a végzetünk. Sok olyan fiatal megkeresett az elmúlt évtizedekben, akiknek a szülei elváltak, és emiatt az apaképük vagy az anyaképük töredezett volt. A jövőbeni párkapcsolatuktól pedig féltek, és kérdéseik voltak. Mert érezték, hogy amit otthon láttak, olyan minta, amit félő, hogy ők is továbbadhatnak majd a gyerekeiknek, és azt semmiképpen nem akarták. A minta az volt, hogyha veszekedés volt, ha háború volt apa és anya közt, a végső megoldás az lett, hogy az egyikük összecsomagolt és elment. De én, mondták nekem, így nem akarok élni, és azt se akarom, hogy a saját gyerekem majd ezt lássa. Mert minden gyereknek egy férfi apára és egy női anyára van szüksége, és ők nem tehetnek erről. És közülük, ha elváltak a szüleik, és közülük sokan önmagukat hibáztatják az otthon történtekért. Amikor ilyen fiatalokkal beszéltem, akik még a házasság előtt álltak, gyakran mondtam nekik, ne félj, a te utad nem ez, a te gyereked útja sem ez. Nem kell, hogy ilyen legyen, nem sorsszerű, van választásod, van jó döntési lehetőséged, van utad, mert itt vagy Isten közelébe, aki segít. A legjobb helyen vagy ehhez, Isten közelébe és egy hívő közösségbe, csak vedd komolyan Istent. Ne válogass ki az igéit, hogy mi tetszik neked és mi nem. Vedd komolyan, amit mond. Engedd, hogy beavatkozzon az életedbe, és jól fogsz dönteni. És jól fogsz választani. Kedves testvérek, szülők, nagyszülők, gyerekek, mindig van választás. A hívő emberre nézve ez egészen biztosan igaz. És ennek a mai igehirdetésnek éppen ez az üzenete, nem kell úgy élnem, tennem, ahogyan a rossz belém égett minta megkövetelné tőlem, vagy elő akarná hívni belőlem azokat a mondatokat, cselekedeteket, amiket láttam otthon. Nem kell, nem sorsszerű, nincs determináció. A származásod nem a sorsod, és a múltunk, ha töredezett is, ha sok családi drámával is övezett, nem a végzetünk. Vidd el innen ezt az egy gondolatot. Hadd írja Isten szent lelke a szívedbe. Ezért Kiás példája is ezt mutatja. Tanult az apja hibáiból, és felismerte, az én apám nem volt hűséges Istenhez, a legtöbb nyomorúsága ebből származott neki és a környezetének, de én másként fogok élni, és így tett. Olyan érdekes az is, nyilvánosan a nép előtt sosem kritizálta az apját, hiszen mégiscsak Júda uralkodója volt. De megsemmisítette mindazt, a rosszat, amit az apja tett. Nem szavakkal, tettekkel adott választ. Az apám becsukatta a jeruzsálemi templomot, kinyitom, megszentségtelenítette, megtisztítom, tönkretette a vallási kultuszt, akkor bevezetem újra. Elzavarta a papokat, visszahívom. Kezdjünk újat. Van választás. És ez testvérek példaértékű számunkra is. És harmadszor erre figyeljünk, hogy Ezékiás gondolkodásának a tengelyében szilárd Isten hite állt. Istentől kapta az erőt, hogy merjen más úton járni, mint amin járt az apja. Merjen bátran más döntéseket hozni, amit megszokott már az apjától a nép, és mégis váltani és változtatni. Neve beszédes, azt jelenti, az Úr erős. No man est no man. Sokszor kiderült az ő életében is, hogy ez igaz. És az élete titka az volt, hogy az erős Istenhez élő hit szál kötötte őt. Ez mozgatta, ez adott mindenhez neki bátorságot és bölcsességet. Az Úr erős. És ez az Úr az én Uram, sokszor megtapasztalta. Amikor a korszak világbirodalma az ő korában is megtámadta Jeruzsálemet, egy közel 200 ezres asszír hadsereg, a kor világbirodalma, ott állt Jeruzsálem falai alatt. Ez a férfi imádkozni kezdett. Azt olvassuk, hogy bement a templomba, és könyörgött. És aztán így szólt az embereihez. Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek Asszíria királyától, meg a vele lévő egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, mint ővelük. Ővele emberi erő van, mi velünk pedig Istenünk, az Úr, aki megsegít bennünket, és együtt harcol velünk harcainkba. És a válasz, és fellelkesült a hadinép Ezékiásnak, Júda királyának szavaitól. S tudjuk a Bibliából és a világi történelem könyvekből, hogy ebben az aránytalan harcban Izrael győzött. Többenetes. Ezékiás nem fegyverrel, hanem az Istenhez való mély imádságával harcolt és aratott győzelmet hitének jutalmaként egyetlen éjszaka alatt. Az ige így írja, egy angyal 185 ezer asszír katonát pusztított el, és végül az ellenség visszavonult. A világi történelemkönyvek megírják, és úgy gondolják a történészek, hogy egy roppant erős járvány, egy nagy járvány tört ki akkor az asszír táborba, és valóban Sanhedrin elvonult a falak alól. És csak zárójelben jegyzem meg, nem sokkal ezután Ninivében a saját fiai gyilkolják majd meg ezt az uralkodót, aki Izraelt akarta megszállni. Az Úr erős. Hiszi, és ezen a fundamentumon él, ennek a, építi föl ez az uralkodó az egész életét, személyes életét, családi életét és királyságát. Nem sokkal ezután Ezékiás király súlyosan megbetegedett, fekélyes lett. Az akkori orvos tudomány nem tudott vele mit kezdeni. Isten úgy döntött, hogy az földi életideje letelt. Ézsaiás proféta volt a kor nagy profétája, ezért Isten őt küldte hozzá, és megüzente vele, a profétával, Ezékiás, rendezze a politikai és a családi, a személyes ügyeidet, mert meg fogsz halni. Ezékiás nem adja föl. Az ige leírja, arcát a falhoz fordította, és sírt, és őszinte hittel imádkozott Istenhez, aki meghallgatta imáját. Isten szól Ézsaiás prófétának, visszamegy a próféta a királyhoz az Isten üzenetével, ami így szól, meghallgattam könyörgésedet, láttam töredelmes szívedet, még 15 évet kapsz, és tudjuk, meghosszabbítja Isten az életét. Igen, ez a király többször átélte, megtapasztalta, hogy az Úr erős, és ő szilárd hitten ragaszkodott az erős Istenéhez, élete titka ez volt. A bibliai krónikás végül így foglalja össze életét. Azt tette, ami jó, helyes és igaz az Úr az ő Istene előtt. Minden munkájában, amelyet a templomi istentisztelet, a törvény és a rendeletek érdekében kezdeményezett, Istennek tetszését kereste, és teljes odadást tanúsított. Ezért is volt sikere. Megakadt a fülembe ez a mondat, hogy ez a király, amikor összefoglalják az életét, azt mondják el róla, hogy mindenben Isten tetszését kereste. De jó lenne, ha a mai uralkodók vezetési szempontjának a fő iránya ez lenne. Vajon Istennek tetszenek a döntéseim? De jó lenne, ha minden templomos ember életében ott lenne ez a kérdés. Ahogy élek, ahogy gondolkozok, ahogy teszek, ahogy vagyok a kapcsolataimban, ahogy dolgozok, ahogy gyereket nevelek, szóval ahogyan élek. Uram, neked tetszik?
annyi mindent kérünk és mondunk az Istennek. Ezt a kérdést valaha föltetted neki? Uram, az életemben ez és ez tetszik neked? Ha komolyan vennénk őt és a válaszait, egész más minőségű lenne az életünk, mint ennek a királynak, Ezékiásnak.
Pedig nem volt könnyű útja. Rossz mintákat látva nőtt fel, nagy népen kellett bölcsen uralkodnia, nagy hatalmak szorongatták, halálos betegség látogatta meg, de soha nem adta fel, mert hitt az erős Istenbe. Őt kereste egész életében, és az ő tetszését. Kedves testvérek, azzal a jó hírrel fejezem be, hogy bár minden család története töredezett, bűnökkel is tarkított. Semmi rossznak nem kell megmaradnia és folytatódnia. Minden, amit a vér determinál, hatna a családjainkban, nyomorúságok, amelyek visszatérhetnének a következő generációban, ezek legyőzhetőek. Mert van még a családi vérvonalnál is egy erősebb, egy másik vér, Jézus Krisztusé. Ezt a Golgotán ontotta ki, amikor odaadta a bűnökért és a bűnösökért az ő életét és az ő vérét. Azért, hogy megszakadhasson az ő vére által minden átkos szál és lánc, amit a szüleinktől, nagyszüleinktől, dédszüleinktől örökletesen hordozunk és átörökítünk. Semminek nem kell úgy maradnia, mert a családi vérségünknél van egy erősebb vér, a Krisztusé. Igen, ő a vérét, az életét adta a Golgota kereszt fáján, hogy mi megszabaduljunk minden átkos, nyomorult, beteg és terhes örökségünktől. Mindenről, amit a Biblia így mond, szüleinktől örökölt, hiába valóság. Pontosan és jól értette ezt Péter apostol, aki családos ember volt, és aki így fogalmaz. Tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Téged tehát nem hiába való, hanem kiteljesedő, szép, tartalmas, gazdag életre hívott meg Isten. És hadd hirdessem, erre hívta meg a gyerekeidet és az unokáidat is. Lehet és kellene is erről a meghívásra személyesen válaszolni és megköszönni Jézusnak, hogy szabaddá tette az utat, és segít is jól döntenünk. Akár ma itt, ennek a templomnak a csendjében. Éljünk ezzel a csodálatos lehetőséggel, így áldjon meg minket az Úristen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te mindig a valóságról beszélsz velünk. Az örömteli életvalóságokról és a fájókról is. És olyan jól van ez így. Te nem azt mondod, amit az ember hallani akar feltétlen, hanem a valóságot és az igazságot mondod és jelented ki. Köszönjük a tükröket, amelyeket tartottál nekünk, és tartasz újra és újra, hétről hétre, vasárnapról vasárnapra, lelki alkalmakról lelki alkalmakra. Köszönjük, hogy ma a családról beszélgettél velünk, és köszönjük, hogy olyan világosan látjuk, hogy te pontosan tudod, hogy minden család történetében van töredezettség és bűn, már az ősbűn okán is, amit továbbadunk a vérünkkel az utódainknak. Köszönjük a csodálatos üzenetet, hogy ez a vér nem determinálja a rossz dolgokat a következő generációba, hogy nem kell a rossz dolgoknak úgy maradni, és ha át is öröklődtek, meg lehet tőlük szabadulni, hogy minden átoklánc megszakadhat minden család életében.
de ehhez egy valakit kell látnunk világosan és kristály tisztán magunk előtt, a te fiadat, a Krisztus Jézust, akinek a vére minden más vérnél, rasznál és családi meghatározottságnál erősebb. Légy áldott Jézus, hogy hétről hétre te látogatsz meg minket is, és beszélgetsz velünk, hogy legyen kiutunk éppen ezekből a családi drámákból és nyomorúságokból, fájdalmakból és élettöredezettségekből, hogy legyen reményünk, hitünk, hogy tudjunk talpra állni, ha elestünk, ha elbuktunk. Köszönjük Jézus, hogy meghirdeted a kegyelmet újra és újra, mert te kegyelmes vagy, és amíg tart e földi időnk és vándorlásunk, mindig oda borulhatunk eléd. Mint tette az a nép ott az Ószövetségben, mikor a királyuk visszavezette őket az élő Istenhez. Ó, Urunk, könyörgünk a vezetőinkért, hadd legyen köztük minél több olyan, aki eléd tud borulni, és akitnek számít az, hogy neked tetszik-e egy-egy döntés, vagy nem. És könyörülj meg rajtunk is. Legyen ez szempont a szívünkbe és a fejünkbe. Vajon amit teszek, gondolok, mondok, érzek, tetszik neked, Istenem? Köszönjük a mai ige üzeneteit. Légy áldott Jézus, hogy van még szavad hozzánk, hogy újra és újra jössz, keresel, és beszélsz hozzánk és velünk. Légy áldott érte, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Végül fennállva fogadjuk az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Most foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az irat terjesztés szolgálatát. Maradt még a hírmondónk nyári számából, szeretettel kínáljuk a testvéreknek, a kijáratoknál szolgálatot teljesítő presbiter testvérektől fogunk tudni majd kapni a nyári hírmondónkból. Jövő héten vasárnap 10 órától Isten tiszteletet, vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Hirdetem, hogy holnap kezdődik Urkúton Pácem ifi táborunk. Ők a 13 és 16 év közötti legfiatalabb ifi körünk, ők is vagy 30-an mennek Urkútra konferenciázni. Kérem, hogy gondoljunk rájuk, gondoljunk vezetőikre, kísérőikre, imádságos szívvel és szeretettel. Hirdetem továbbá, hogy lehet jelentkezni a női csendes hétvégénkre. Elsőrenden ide az idősebb nőtestvéreket várjuk. Ez a táborunk szeptember 17 és 20-a között lesz Urkúton. Az érdeklődők Korinnál jelentkezhetnek, az elérhetőségeit megtaláljuk a templomajtóra és a fali újságra kitett plakátokon, és természetesen személyesen is érdeklődhetünk Korinnál. Korinkám, állj föl létszés egy pillanatra, hát ha nem mindenki ismer téged, ő Korin. Nála lehet tehát jelentkezni. Köszönöm. Hirdetem végül, hogy pénteken zárult hittantáborunk, most hallgassuk meg a hittanoktatóink beszámolóját és a gyermekek műsorát. Szeretettel várunk tehát benneteket.
áldás, békesség. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm hitanoktatóink, segítőink, hitanos, csodálatos gyermekeink nevében a gyülekezetet, külön kiemelve a gyermekekkel érkezett szülőket és hozzátartozókat. Én Rácz Eszter vagyok, a gyülekezet hitanoktatója, és én kaptam ezt a megtisztelő feladatot, hogy megtartsam idei hittantáborunkban a beszámolót. Június 29-én elérkezett a gyermekek által új régóta izgatottan várt pillanat. Elindultunk vonattal útra a gyülekezetünk konferencia teretére, hogy megkezdhessük idei hittantáborunkat. Idén is az eddigiekhez hasonlóan szép létszámban 55 gyermekkel voltunk jelen. Vonatutunk a korai indulás ellenére nem alvással, hanem izgalommal, várakozással telt, rengetegszer feltéve a kérdést, ott vagyunk már, mikor érkezünk már Esztermini, és hasonló. Érkezésünk és a szobák elfoglalása után megkezdtük hetünket az első délelőtti előadással, melyet Széblaki Márta és táborvezető Krejszkóban tartott. Idén hetünk központi témájának főmondata a Jézus rám talál volt. Ehhez kapcsolódóan zajlottak délelőtti előadásaink, különböző bibliai történetek által közelebb hozva gyermekeinkhez a Jézussal való találkozás fontosságát, életet megváltoztató szerepét és lehetőségét. Az alkalmak előtt Juhász Benedek és jó magam szebb-szebb Isten dicsőítő énekeket tanítottunk. Hétfőn Jézus a félelmeinkben találtán a vizenjárás és Péter hitpróbájának története által, melyben segítőink látványos díszletek közt játszották el ezt az ige szakaszt. Keddi alkalmunkon, melyet Krejszné Vájnás Katalin és Takácsné Takaró Mónika tartott, Jézus a magányban, kitaszítottságban talált rá Lévire, akit vámszedő asztala mellől hívott el tanítványát. A különleges módon árnyjátékkal szemléltetett történet által megérthettük aranyigénk lényegét is. Isten nem személyválogató. Szerdán a gyermekek által talán kevésszer halló történetet adtunk elő, Juhásznék a karolékával. A meggyógyult asszony, aki én voltam, meggyógyításának csodájával megmutathattuk, hogy Jézus a betegségeinkben is velünk van, és gyógyulást adhat. Valamint a történet helyszínét, a zsinagógát és annak közösségét, napi életét is bemutattuk neki. Csütörtökön a jólét és gazdagság magányában találkozhatott Zákeus Jézussal, aki sokkal többet ajánlott neki földi gazdagságnál. A történetet színpadra is tökéletesen illő mesterművel mutatta be Brandenburgi Szabó Ildikó és Kisjuhász Eszter a segítőkkel. Hetünket András Krisztina és Révai Anna szíveket nyitogató alkalmazálta. Jézus a haragjában és dühében forrongó Saulra talált rá a Damaszkusz felé vezető úton. A Pállán Krisztus szolgájában egy Saul története során átélhettük, hogy a harag sötétségéből Jézusra tekintve látható fény, ő a mi világosságunk. A Farkas Bence által készített gyönyörű szépénkapokon átműve letehettük fekete szívünket és új, hófehér szívet kaphattunk. Minden alkalom igazán megindító, kreatív, figyelmet megragadó volt, melyeket kis csoportokban zajló kézműves munkáltatás által dolgoztunk fel. Hetünk központi témájához kapcsolódott a hagyományőrzés, nem véletlen vonultunk be a magyar népmesedallamára, magyar népi világ bemutatása és átélése. Mindezt Székelykapuról szóló előadással, majd a Bence által készített kapunk díszítésével, magyar mesék, mint a Ludas Matyi és a Szafi nézésével, pártakészítéssel, agyagozással, korondi tárgyakból készült bemutatósarokkal, vendégelőadóink Brandenburg Ádámnak és Tündének köszönhetően, táncházzal, továbbá Brandenburg Takaró szülamitárban hozott népi játékokkal élhettük át. Alkalmainkhoz tartozott kerettörténet is, melyben Ábel, a faluban élő fiatal, elindult világot látni a rengetegbe, majd a városba, és kalandos utazásának tapasztalatait, élményeit meséli el hazatérve öreg apójának, aki az útra egy Bibliát adott segítségül és útmutatásul. Az út közben olvasott történetek elemeltek meg szemünk előtt. Természetesen nem csak a lelki, hanem a testi táplálékban, élményekben is bőven lehetett részünk. Fejszkincső által vezetett reggeli tornába induló napjainkon sok élményben gazdagodtunk, jártunk az Ajkai strandon, tartottunk mesenéző pizsamapartit, homokvárépítő és rajzversenyt, trambulinoztunk, medencéztünk, pingpongoztunk és fociztunk is táborhelyünkön, táncházban járhattunk, valamint idén egy különleges programmal is gazdagodhattunk, ugyanis négy lábúak csatlakoztak közénk. Ritza nagy Krisztina és lánya Abigail elhozták Noét és Pablót, a két igazán okos és kedves terápiás kutyát. Így megismerkedhettünk velük és munkájukkal, valamint simogatásban sem volt hiány. Segítőink Kreisz Kincső, Révai Anna, Juhász Benedek, Juhász Lőrinc, Révai Marcell, Pataki Zsolt és Farkas Bence egész héten át hűséges, kitartó, szeretettel teli munkája tette teljessé napjaink gördülékenységét. A Szentlélek jelenlétét kértük, itt a oktatóinkkal hetünkre is úgy vélem, bőséggel meg is kaptuk. Áldott és tartalmas hetünk volt, melyben hinthettük az ige magvakat. Hisszük, hogy ezek a kis magok hatalmas, élő hitfává fogják kinőni magukat a gyermekek szívében. Hála értük, Solideo Gloria, egyedül Isten dicsőség.
szélessége, mint a tengernek végtelen kéksége. Szilvész fölül zavarhatja, de az alját soha fel nem kavarja. Kősziklára építettem, biztos alapra vetettem Istenben. Jöhet szélvész, jeges eső, házamra pusztulás, többé már nem.
Kedves testvérek, köszönjük szépen a kiváló műsort, és nagyon köszönjük a hitoktatóknak a rendkívüli szolgálatukat. Ahogy néztem és hallgattam Esztert, aki ma beszámolt nekünk a idei évi hittantáborról, ugye az jutott eszembe, hogy nem is olyan nagyon rég még ő is itt állt elől, és szerepelt. És eltelt néhány év, egy-két évtized, és ez a kisleányunk ma református hittanoktató. Szóval az, amiről énekeltek itt, hogy az a tapsolós éneknél, hogy az ige majd fölnő és élő hitet terem, ez igaz. Mert ő is egy volt azok közül a gyerekek közül, aki itt állt még és műsort adott, ma pedig református hittanoktató. Olyan jó elmondani, hogy nem csak a jövő gyülekezetét látjuk ezekbe a csodálatos gyerekekbe, de láthatjuk, megkaptuk és megkaphatjuk a jövőben is, a jövő szolgálattevőit is. Isten legyen ezért, mindezért a dicsőség. Köszönöm még egyszer a nagyszerű hittanoktatóinknak a sok-sok munkát és a velük elment kísérőknek is. Isten áldjon meg benneteket. Kedves testvérek, a záró énekünk következik, nemzeti imádságunk a himnusz éneklése előtt. Ez a 208. dicséret, ennek a, mind a három versét énekeljük el. Ez így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel.